Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Csaknem 4 órán át tárgyalt egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken a Kremlben, közölte a helyi hírügynökség. Alekszandr Novák miniszterelnök helyettes a tárgyalásokkal kapcsolatban a Rosszia 1 televíziónak kijelentette, hogy Oroszország az idei év első 10 hónapjában mintegy 5,4 milliárd köbméter, 2024-ben pedig 8,6 milliárd köbméter földgázt szállított Magyarországra. Megjegyezte, hogy Magyarország versenyelőnyt élvez, mert nem cseppfolyósított földgázt, hanem hosszú távú szerződés alapján csővezetéken keresztül szállított földgázt vásárol Oroszországból, mondta. Novák hozzáfűzte, hogy folytatódik az olajszállítás a magyarországi olajfinomítóba. Magyarország számára az Európai Unió korábban kivételeket tett, és mi továbbra is együttműködünk ezzel a féllel az olajszállítás terén, tette hozzá. Értelmet nyert az amerikai szankciók alóli mentesség, hiszen Oroszország megerősítette, hogy teljesíteni fogja szerződéses kötelezettségeit a kőolaj és földgáz szállításokat illetően. Így továbbra is biztonságban van Magyarország energiaellátása, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a nagyjából 3,5 óráig tartó magyar-orosz csúcstalálkozót követően arról számolt be, hogy a látogatás célját sikerült elérni, továbbra is biztonságban van Magyarország energiaellátása. A vidék fejlesztésének jövőbeni egyik kulcsa a térségi szemlélet meghonosítása, hogy a település alapú fejlesztéspolitika mellett a térségi szemléletek is érvényesüljenek a fejlesztési programok megvalósításánál, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára Sukorón. Cunyiné Bertalan Judit a versenyképes járások program keretein belül megvalósult, a térfigyelő kamerák létesítése, fejlesztése és település üzemeltetési eszközök beszerzése projekt eszközeinek átadó ünnepségén arról beszélt, hogy a korábbi fejlesztéspolitikai módszertanoktól, gyakorlatoktól eltérő támogatási igényfolyamatot alapoztak meg, ez pedig a térségi szemlélet. Magyar Péter azokat szereti a legjobban, akik az előző hétig emlékeznek csak vissza, közölte a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán. Rámutatott, a Tisza párt előválasztásán fele annyian vettek részt, mint a 4 évvel korábbi baloldali előválasztáson. Kocsis Máté azt írta, Magyar Péter diadalittasan jelentette be csütörtök este, hogy 300 000 ember szavazott az előválasztáson, és ez hatalmas siker. Higgyük el most ezt a számot, bár ő mindig sokkal többet mond a valóságnál, fogalmazott a fideszes politikus, hozzátette. Például a híres Tiszavilág applikációról is azt állította, hogy 400 000 töltötték le, majd a teljes kiszivárgás után kiderült, hogy az a szám valójában csak 200 000, és azok sem mind a letöltők, hanem más adatbázisok tagjai is benne vannak. Áttekintik az Egri Markot Ferenc Kórház robotsebészeti fejlesztési igényét, ígérte a belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Egerben a kórház urológiai osztálya számára vásárolt műszer átadásakor. Takács Péter úgy fogalmazott, az igényt igyekszünk áttekinteni, hiszen a jövőben ilyen kiváló fejlesztésekkel lehet tovább lépni. Itt Egerben sincs lehetetlen, meglátjuk, hogy az anyagi lehetőségeink hogyan alakulnak a megvalósításhoz, fűzte hozzá a kórház főigazgatója, Stankovics Éva által megfogalmazott fejlesztési igényre reagálva. Az államtitkár abból az alkalomból érkezett Egerbe, hogy a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet több mint 150 millió forint értékben urológiai osztály számára csúcskategóriás műszereket vásárolhatott. Takács Péter kifejtette, az észak-magyarországi régió speciális helyzetét az adja, hogy nincs orvosi egyetem a térségben. Végül az időjárásról. Az ország délkeleti kétharmadán nagyrészt zárt lesz a felhőtakaró. Helyenként kisebb csapadék előfordulhat. Északnyugaton, északon kevesebb felhő valószínű, viszont a derült tájakon hajnalra párásság köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában -2 és +3 fok között valószínű, de a kevésbé felhős területeken alacsonyabb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 2 és 8 fok között várható. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa Isztambulban. Kerüljük a mai új ariánus kísértést, és valljuk meg a teljes Krisztust. 14. Leó az isztambuli szegény gondozóházban. Az idősek bölcsességet és gazdagságot jelentenek mindenki számára. Leó pápa beszéde az ökumenikus ima találkozón Iznikben. Tápláljuk az egység iránti vágyat.
Leó pápa Isztambulban. Kerüljük a mai új ariánus kísértést, és valljuk a teljes Krisztust. A Szent Atya pénteken délelőtt helyi idő szerint 9:30 a Szentlélek Székesegyházban találkozott a püspökök, papok, férfi és női szerzetesek, diákonusok és lelkipásztori munkatársak közösségével, amelyhez beszéddel fordult. Leó pápa homíliájában többek között arra figyelmeztetett, hogy óvakodjunk Urunk új ariánus kísértésétől, amely Jézust, miközben nagyszerű embernek és kiváló prófétának tartja, valójában lefokozza valódi istenségét és az Atyával való egylényegűségét.
I am grateful to the Lord that in my first apostolic journey he has granted me the grace to visit this holy land that is Turkiye.
A Szent Atya beszéde kezdetén megvallotta, hogy örömmel érkezett erre a szent helyre, Törökországba, ahol Izrael népének története a kereszténység születésével találkozik, ahol az Ó és az Új Szövetség átöleli egymást, és ahol számos zsinat született. A kádéai Úr városából induló Ábrahám a mai Törökország déli részén fekvő Hárán vidékéről indul tovább az ígéret földje felé, majd Jézus halála és feltámadása után tanítványai ide, Anatóliába és Efezusba is megérkeztek, az anatóliai félsziget partjára, ahol egyes ősi források szerint János apostol, a szeretett tanítvány és evangelista élt és meghalt. Ez folytatta bizán csodálni való története a Konstantinápolyi egyház missziós lendületével, amely a kereszténységet elterjesztette az egész keleten. Az ökumenikus pátriárkátus továbbra is hivatkozási pont a görög hívők és más ortodox egyházak hívei számára. Leó pápa a kis létszámú törökországi katolikus közösséget a bibliai mustármakhoz hasonlította, amely a Szentlélek erejében növekszik. A törökországi katolikus egyház kicsi közösség ugyan, mégis termékeny, mint Isten országának magja és kovásza. A Szent Atya arra buzdította őket, hogy ápolják magukban a bizalommal teli reményt, tegyenek örömmel tanúságot az evangéliumról, és reménnyel tekintsenek a jövőbe. Ennek a reménynek a legszebb és legígéretesebb jelei azok a fiatalok, akik kopogtatnak a katolikus egyház ajtaján, ezért is hallgassák meg és kísérjék őket szeretetben, kérte a pápa. A törökországi katolikusok jó részt külföldiekből állnak, hiszen sok pap, szerzetes és lelkipásztori munkatárs más és más országból érkezett, ami különleges elkötelezettséget igényel az inkulturáció iránt, hogy Törökország nyelve, szokása és kultúrája egyre inkább a sajátjukká legyen, hiszen az evangélium közvetítése is mindig ilyen inkulturáción keresztül történik. Leó pápa emlékeztetett az e földön tartott első 8 ökumenikus zsinatra, köztük az 1700 éve egybehívott és most ünnepelt első níciai zsinatra, amelyet Ferenc pápa mérföldkőnek nevezett az egyház és az egész emberiség életében. A zsinat első kihívásaként a hit lényegét kereste, a keresztény élet fontosságát hirdette, és a hitvallás megfogalmazásában az egyház újra felfedezte az egységét, mert az nem csupán a tanítás formája, hanem állandó elhivatottság arra, hogy keressük a keresztény hit egységét és lényegi magját, amely Krisztusra és az egyház hagyományára összpontosít. Az egyhangulag és együtt vallott hitvallás a megkülönböztetés kritériuma, iránytű és középpont, amely egybefogja a közös hitet és az abból fakadó cselekedeteket.
The second challenge is the urgency of rediscovering in Christ the face of God the Father.
A második sürgető kihívás arra szólít, hogy az Atyaisten arcán fedezzük fel újra Krisztust. A níciai hitvallás megerősíti Jézus istenségét, az Atyával való egyenlőségét. Jézusban találjuk meg Isten igazi arcát és az emberiségről és a történelemről szóló végleges szavát. Ez az igazság azonban folyamatosan kérdőre von minket Istenről, alkotott saját elképzeléseinkről, mindahányszor azok nem felelnek meg már a Jézus hozta kinyilatkoztatásnak. Állandó megkülönböztetésre hív minket hitünk, imádságunk, lelkipásztor életünk és lelkiségünk formáival kapcsolatban. De van egy másik kihívás is, amelyet új arianizmusnak nevezhetnénk, emelte ki a pápa, és amely jelen van a mai kultúrában, néha még a hívők között is. Ez akkor fordul elő, amikor Jézust pusztán emberi szinten csodáljuk, talán vallásos tisztelettel is, de mégsem tekintik igazán élő és igaz Istennek közöttünk. Istenségét és a történelem feletti uralmát beárnyékolják, és egy nagy történelmi személyiségé, bölcs tanítóvá, vagy igazságosságért küzdő prófétával fokozzák le, de aki nem több ennél. Nécia arra emlékeztet minket, hogy Jézus Krisztus nem a múlt alakja, ő Isten fia, aki jelen van közöttünk, és a történelmet az Isten által ígért jövő felé vezeti.
Finally, the third challenge is the mediation of faith and the development of doctrine.
Végül a harmadik kihívás a hit közvetítése és a tanítás fejlődése. Egy komplex kulturális kontextusban a néciai hitvallás korának filozófiai és kulturális kategóriáin keresztül fejezte ki a hit lényegét. Mégis, mindössze néhány évtizeddel később, az első konstantinápolyi zsinaton látjuk, hogy ez tovább mélyült és bővült. Ennek a tanításbéli fejlődésnek köszönhetően egy új megfogalmazás született, a nécia konstantinápolyi hitvallás, amelyet közösen vallunk a vasárnapi liturgiákon. Itt is fontos tanulságot tanulunk. A keresztény hitet mindig annak a kultúrának a nyelvén és kategóriában kell kifejezni, amelyben élünk, ahogy az egyházatját tettik Níciában és a többi zsinaton. Ugyanakkor meg kell különböztetnünk a hit lényegét azoktól a történelmi formáktól, amelyek mindig részlegesek és ideiglenesek, és változhatnak, hogy a tanítás mind mélyebben megértsük. A pápa ekkor az új egyházdoktorra, Szent Henry Newman bíborosra emlékeztetett, aki ragaszkodott a keresztény tan fejlődéséhez, mert a tanítás nem elvont, statikus gondolat, hanem magát Krisztus misztériumát tükrözi. Végül Leó pápa közkedvelt Szent 23. János egyik vallomását idézte, aki ott élt, szerette és szolgálta azt a földet. Azt írta naplójában, szeretem megismételni, amit a szívemben érzek. szeretem ezt az országot és lakóit. Miközben a jezsuita rendház ablakából a Boszporuszon csónakjaikkal és hálóikkal szoroskodó halászokat néztem, így folytatta naplóját. Megható a látvány, előző este hajnali egy óra körül szakadt az eső. A halászok mégis ott voltak, kíméletlenül kemény munkájukban. A Boszporusz halászait utánozni, éjjel-nappal fáklyáik mellett dolgozva, kiki saját bárkájában, miközben lelkivezetőik útmutatásait követik, nos, ez a mi komoly és szent kötelességünk. Ezzel a szenvedéllyel tartsátok életben a hit örömét, és dolgozzatok továbbra is bátor halászokként az Úr bárkájában. A szentséges Istenszülő Szűz Mária járjon közben értetek, és őrizzen meg benneteket a gondjaiban, zárta homíliáját Leó pápa.
Leó pápa az isztambuli szegény gondozóházban. Az idősek bölcsességet és gazdagságot jelentenek mindenki számára. 14. Leó pápa törökországi látogatásának második napján fölkereste a szegények kis nővérei által működtetett otthont, ahol időseket, betegeket, fogyatékkal élőket, magányos személyeket gondoznak, bármilyen nemzethez vagy valláshoz tartozzanak is. Több mint 100 éve végeznek szeretett szolgálatot a szegények kis nővérei, akik isztambuli házukban hatan szolgálnak, 26 alkalmazott és számos önkéntes segítségével 62 idős embert. Válogatás nélkül mindenkit befogadnak. Törökök, afrikaiak mellett egy zsidó férfi és egy örmény asszony is van köztük. Helyi lakosok, menekültek, muzulmánok, keresztények, egy szóval bárki, akiben felismerik Krisztus arcát. 14. Leó pápa pénteken délelőtt kereste föl isztambuli otthonukat, ahol mintegy 200-an várták, nővérek, ápolók, önkéntesek és az ott lakó idősek. A pápa köszönetet mondott befogadó szolgálatukért, majd két gondolatot bízott rájuk. Az első a kongregáció nevére vonatkozik, a szegények kis nővérei. Nagyon szép elnevezés, ami elgondolkodtat. Az Úr nem csak arra hívta őket, hogy ellássák vagy segítsék a szegényeket. Arra hívta őket, hogy testvérek legyenek. Ahogy Jézus, akit az Atya nem csak azért küldött hozzánk, hogy segítsen és szolgáljon minket, hanem hogy a testvérünk legyen.
The secret of Christian charity is that before being for others, we must first be with others in a communion based on fraternity.
Ez a keresztény szeretetszolgálat titka. Mielőtt másokért lennénk, másokkal együtt legyünk, a testvériségre alapozott osztozásban. A második gondolatot a befogadó otthon lakóinak címezte a pápa. Ti idősek vagytok. Az idős szó ma félő, hogy elveszíti valódi jelentését. Sok társadalmi környezetből, ahol a hatékonyság, a materializmus uralkodik, kiveszett a tisztelet az idős személyek iránt. A Szentírás és a jó hagyományok ezzel szemben azt tanítják, ahogy Ferenc pápa szerette mondogatni, hogy az idősek adják a nép bölcsességét, gazdagságot jelentenek az unokák, a családok és az egész társadalom számára. Leó pápa ezért duplán köszönetet mondott az idős otthonnak, mely a testvériség nevében befogadja az időseket. Tudjuk, hogy ez nem könnyű, sok türelmet és sok imádságot igényel. Ezért most imádkozzunk az Úrhoz, hogy kísérjen és támogasson benneteket, mondta a pápa, majd Isten áldását kérte valamennyiükre.
Leó pápa beszéde az ökumenikus imatalálkozón Iznikben. Tápláljuk az egység utáni vágyat. November 28-án pénteken délután 14. Leó Isztambulból helikopterrel érkezett meg Iznikbe, ókori nevén Níceába, ahol Bartolomaios konstantinápolyi ökumenikus pátriárka fogadta. Autóval folytatta útját arra a helyre, ahol korábban az ősi Szent Neofit bazilika állt, ma archeológiai ásatások helyszíne. Ennek közelében került sor az ökumenikus imatalálkozóra. Bartolomeusz pátriárka köszöntő szavait követően 14. Leó fordult beszédével a jelenlévőkhöz.
The 1700th anniversary of the First Council of Nicaea is a precious opportunity to ask ourselves who Jesus Christ is in the lives of men and women today and who he is for each one of us personally.
Egy olyan történelmi időszakban, amelyet számos tragikus jel jellemez, és amelyben az emberek méltóságát számtalan fenyegetés éri, az első níceai zsinat 1700. évfordulója értékes alkalom arra, hogy megkérdezzük magunktól, ki Jézus Krisztus a mai férfiak és nők életében, és ki ő mindannyiunk számára személyesen, kezdte beszédét a pápa. Ez a kérdés különösen fontos a keresztények számára, akik körében fennáll a kockázat, hogy Jézus Krisztust egyfajta karizmatikus vezetővé vagy szupermenné silányítsák, ami végül szomorúsághoz és zavarodottsághoz vezet. Krisztus isteniségének tagadásával Árius puszta közvetítővé redukálta őt Isten és az emberiség között, figyelmen kívül hagyva a megtestesülés valóságát, oly módon, hogy az isteni és az emberi helyrehozhatatlanul elkülönült maradt. De ha Isten nem lett emberré, hogyan vehetnének részt a halandó teremtmények az ő halhatatlan életében? Tette fel a kérdést a pápa. Ami Níceában és ma is kockán forog, az a hitünk Istenben, aki Jézus Krisztusban hasonlóvá lett hozzánk, hogy az isteni természet részeseivé tegyen minket. Ez a krisztológiai hitvallás alapvető fontosságú a keresztények teljes szeretet közössége felé vezető úton, nyomatékosította a pápa, mert osztozik benne minden keresztény egyház és közösség szerte a világon, beleértve azokat is, amelyek különböző okokból nem használják a níceai konstantinápolyi hitvallást liturgiáikban. Valójában a hit az Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt, és az atyával egy lényegű, ez a níceai hitvallás, egy mély kötelék, amely már most is egyesít minden keresztényt. Ebben az értelemben, Szent Ágostont idézve, az ökumenikus kontextusban azt is mondhatjuk, hogy bár sokan vagyunk keresztények, az egy Krisztusban egyek vagyunk. Következésképpen annak tudatában, hogy már most is ilyen mély kötelék köt össze minket, folytathatjuk utunkat, amely egyre mélyebben ragaszkodik Isten Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott igéjéhez, a Szentlélek vezetésével, kölcsönös szeretetben és párbeszédben.
In this way, we are all invited to overcome the scandal of the divisions that unfortunately still exist, to nurture the desire for unity for which the Lord Jesus prayed and gave his life.
Így módon mindannyian arra kapunk meghívást, hogy legyőzzük a sajnos még mindig fennálló megosztottság botrányát, és tápláljuk az egység utáni vágyat, amelyért az Úr Jézus imádkozott és életét adta. Minél inkább kiengesztelődünk, annál inkább hiteles tanúságot tehetünk mi, keresztények, Jézus Krisztus evangéliumáról, amely a remény hirdetése mindenki számára, állapította meg Leó pápa. Sőt, a béke és az egyetemes testvériség üzenete, amely túllép közösségeink és nemzeteink határain. Ma az egész emberiség, amelyet erőszak és konfliktus sújt, megbékélésért kiállt. A Jézus Krisztusban hívők közötti teljes szeretetközösség iránti vágyat mindig kíséri az emberek közötti testvériség keresése, mutatott rá a pápa. A níceai hitvallásban megvalljuk hitünket az egy Istenben, az atyában. Mégis nem lehetne Istent atyánknak hívni, ha nem ismernénk el testvérként minden más férfit és nőt, akik Isten képére teremtettek. Létezik a férfiak és nők egyetemes testvérisége, etnikai hovatartozástól, nemzetiségtől, vallástól vagy személyes nézőpontoktól függetlenül. A vallások természetüknél fogva ennek az igazságnak a letéteményesei, és arra kell ösztönözniük az egyéneket, csoportokat és népeket, hogy ezt felismerjék és a gyakorlatba is átültessék. Továbbá határozottan el kell utasítanunk a vallás felhasználását a háború, az erőszak vagy a fundamentalizmus, illetve a fanatizmus bármilyen formájának igazolására. Ehelyett a követendő utak a testvéri találkozás, a párbeszéd és az együttműködés útjai, mutatott rá Leó pápa. Nagyon hálás vagyok Bartolomeosz pátriárkának, amiért nagy bölcsességgel és előrelátással döntött úgy, hogy közösen emlékezzünk meg a níceai zsinat 1700. évfordulójáról, pontosan azon a helyszínen, ahol azt tartották, mondta a pápa. Hasonlóképpen köszönetet mondok az egyházi vezetőknek és a keresztény világközösségek képviselőinek, akik elfogadták a meghívást, hogy részt vegyenek ezen az eseményen.
And grant that this important anniversary may bear the abundant fruits of reconciliation, unity and peace.
Isten az Atya, a mindenható és irgalmas, hallgassa meg a ma hozzá intézett buzgó imáinkat, és adja meg, hogy ez a fontos évforduló a kiengesztelődés, az egység és a béke bőséges gyümölcsét teremje, zárta beszédét Leó pápa Iznikben az ökumenikus ima találkozón.
Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel folytatja a hitről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, újra a Diósgyőri Egyházközség csapatával, immáron most egy másik csapattal. Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban azokat, akik ezen az estén délutánon bevállalták azt, hogy ebben a hittanórában, ebben a hangos hittanórában együtt gondolkodjunk tovább a hitről, amit a múltkor elkezdtünk a másik csapattal. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves Marian, Zsuzsa és Marci, akik az élet különböző területein dolgoztok, éltek, és éppen ezért nagyon jó lesz kicsit belelátni a ti gondolatvilágotokba, hogy hogyan is éritek meg a hiteteket ebben a világban, abban a munkában, hivatásban, amelyben éltek és dolgoztok. Arról beszéltünk az elmúlt héten, hogy mit jelent az ember számára a hit. És a műsor végére, a hittanóra végére egy ilyen hármas lépcsőfokot állítottunk föl. Az első pont az volt, hogy a hit először is az akarat kérdése, hogy akarok-e hinni. Aztán utána átléptünk a következő lépcsőfokra, amiről azt mondtuk, hogy a hit döntés. És aztán a harmadik pont az volt, hogy a hit az munka, a hit az feladat, mégpedig dolgoznunk kell elsősorban a saját üdvösségünkért, illetve azért, hogy a hitünk az növekedhessen. Hiszen röviden, érintőlegesen említettük azt, hogy a hitünk az velünk együtt növekszik, ugye, mint ahogy a gyermekek keresztelésénél is imádkozunk, hogy növekedjék korban is, bölcsességben, ugye hitben is. Ma folytatnánk egy picit ezt a témát, mit jelent számotokra a hit? És akkor kezdenénk Mariannal esetleg, hogyha vállalja egy az első megszólalást, hogy mi a hit, mit jelent hívőnek lenni, miért jó hívőnek lenni.
Jó, hogy elmondtad ezeket a bevezető gondolatokat, mert én is ezzel akartam kezdeni, hogy miután döntött az ember, hogy melyik útra akar lépni, azután megfordul az életben, és Istenre fókuszál. És nekem ez a hit, hogy csak Istent figyelem, őt keresem, az ő értékrendje szerint akarok élni.
Ismét egy fontos pont, már rögtön így a műsor elején, hogy a hit értékrend, ezt nem hallottuk még a múlt héten, úgyhogy ezt hozzátesszük majd, a műsor végén aztán szépen összefoglaljuk. Tehát a hit a hívő ember számára értékrendet is jelent. Nagyon fontos ezt is beépítenünk a hitről való gondolkodásunkba. Akkor most Zsuzsához fordulok, és téged is kérdezlek, hogy te hogyan fogalmaznád meg a saját szavaiddal számodra, mit jelent a hit, mi a hit?
Az én életemben a hit az, ez, az egy egyfajta kapaszkodó támaszt jelent, és kapcsolatot az Istenhez, a feltámadt Jézus Krisztushoz.
És akkor végül, de nem utolsó sorban Marci hozzád is fordulnék ugyanezzel a kérdéssel.
A hit az számomra egy életforma, amelynek a középpontjában Isten áll, és érezhetően mindent körülvesz a belül áradó szeretet, és egy olyan béke érzéssel tölti el az embert, hogy egyszerűen a félelmet, a kétségeket, a szomorúságot is teljesen máshogy éli meg ezáltal. Itt tudnám megfogalmazni.
Értékrend, kapaszkodó, béke, ezek a fogalmak hangzottak el nagyjából, amit így össze tudunk foglalni. És akkor most mondhatná valaki rögtön, hogyha ez egy betelefonálós műsor lenne, és betelefonálhatnának ide, hogy hát na jó, de hát ezt olyan szépen elmondtátok, hát ez a gyakorlatban biztos, hogy nem így van. Hát ugye ezt szokták is mondani, sokan már hallottam ilyet is, hogy jaj, ezek a vallásos emberek, ezek olyan szépen tudnak beszélni a hitükről, na de aztán amikor meg kell élni ugye a hétköznapokban, akkor hogy is van a dolog? És hát ugye sokszor azt érzem, hogy ez egy megalapozatlan vágy, mert hogy akikkel így találkozom, tényleg őszintén hívő emberek, azért azt látom, hogy igyekeznek a hétköznapjaikban is megélni. Hát tudatosítani kell azt nyilván, hogy egy hívő ember nem szentnek, tehát hogy mondjam, nem nevezhetjük rögtön szentnek, nem avathatjuk szenté, és hát nagyon sokan ezért vádolják a hívőket, a templomba járókat, mert azt gondolják, hogy aki templomba jár, annak már szentnek kell lenni, az már be van írva a nagykönyvbe, már a glória a feje fölött van, és hogyha valami hibát elkövet, rögtön megbélyegzik az egész közösséget, hogy na, ilyenek a templomba járók, ilyenek a papok, ilyenek a hívők, ilyenek a rózsafűzéres nénik, és akkor mondhatunk bármit, azért, mert valaki elkövetett egy hibát. És pontosan arról van szó, amikor a hit fejlődéséről beszélünk, hogy a hitünk az növekszik, tehát nem rögtön leszünk szentek, hanem pontosan azért szükséges ez a földi élet, hogy begyakoroljuk az életszentséget, hogy megvalósítsuk azt a hivatást, amit a hit terén kaptunk. Tehát nem lesz valaki rögtön szent, hanem ez egy folyamat, lépésről lépésre haladunk a hitben való növekedésünk útján. A következő kérdésem egy olyan kérdés lenne, hogy ti hogyan éltétek meg, hogy az életkorotokhoz képest viszonyítva az elmúlt években a hiteteknek a változásait, ugye ha csak egy ilyen egyszerű képet használunk, van a gyermekhit, ugye amikor az ember olyan, hogy a szerelmesekre szokták mondani, a rózsaszínködben látja még a hitet is. Aztán utána biztos, hogy van, ami úgy eltűnik, van, ami leomlik, aztán valami új épül föl. Mennyire volt a ti életetekben mondjuk jelen az a fajta krízis, vagy nehézség, hogy most a hitetekkel harcolni, vagy a hitetekért harcolni kellett önmagatokkal természetesen elsősorban?
Az én életemben ugye, hogy a hit, hogy kellett-e harcolni, vagy nem, tehát katolikus családba, görög katolikus családba nevelkedtem a szüleim, hívő keresztények, és 18 éves, 20 éves koromig, tehát azért templomba járó, vallását gyakorló ember voltam, aztán főiskolai évek alatt eltávolodtam. Mondhatni azt is, hogy szinte teljesen elszakadtam ettől a vallási élettől és az egyháztól magától, aztán vagy 3 vagy 4 évvel ezelőtt találtam vissza a helyes útra, méghozzá az iskolánkba került egy hitoktató, akivel barátságot kötöttünk, ami azóta is tart, tehát a jó Isten valószínűleg csak azért rendelt oda hozzánk, hogy mi egymásra találjunk, és ő általa én visszakerüljek a helyes útra. És azóta, hát szerintem nyugodtan mondhatom, hogy úgymond töretlenül, tehát a hitéletemben nincsen azóta törés, sőt.
Neked van tapasztalatod, hogy milyen mondjuk az Istentől távol élni hosszú-hosszú évekig, és milyen most az utóbbi időszakban újra visszatérni az Istenhez? Mi a különbség?
A létem forrás, az életem forrása a hit. Tehát igazából, ha így most visszagondolok az elmúlt évekre, amikor Isten nélkül éltem, akkor úgy felteszem azt a kérdést, hogy hogy tudtam élni. Tehát a bűnben élni az nem élet.
Igen, ez egy érdekes megfogalmazás, sőt azt is hozzátehetjük, hogy nem is csak egymagad tértél vissza, hanem gyakorlatilag családostul.
Igen.
Azért ez szerintem a Jóistennek egy különleges ajándéka lehet, hogy egy ember eltávolodott, és aztán három jött helyette
hárman,
vissza.
Igen, visszataláltunk. Igen, és ez nagy kegyelem is, és ajándéknak tekintem például a férjemet is. Mert azért hallok olyanokat, hogy a feleség az gyakorolja a vallását, tényleg. A férj viszont nagyon nem támogatja, sőt rossz szemmel nézi. Nálunk ez hála Istennek nem mondható el.
Hát ez külön öröm, külön ajándék. Igen. Akkor most Marianhoz fordulunk.
Hát a Zsuzsa már így kezdte, hogy hogyan tért meg, vagy hogyan alakult az ő élete a hittel, akkor én is ezzel kezdeném, hogy én 39 éves koromban tértem meg, egy súlyos műtét kapcsán kijelentette magát nekem az Isten, és onnantól valóban azt tudom mondani, hogy megfordul az ember élete, hátat fordít az előzőeknek, és minden újjászületik. És ezt a fejlődést, amit az atya kérdezett, ezt úgy tudnám talán megfogalmazni, hogy ilyen spirál alakban van az én életemben, hogy halad az fölfelé, szépen növekszik, de sokszor bizony vannak krízisek is, és most éppen egy ilyennek a végén tartok, egy ilyen szárazabb időszaknak a végén. De ezt is meg tudom most már köszönni az Istennek, mert tudom, hogy ilyen van, nem kell megijedni, és csak hűségesnek kell maradni, megtenni, amit tudok, és egyszer csak kijárad a kegyelmem.
Thank you.
lehet, hogy sokakban fölmerül, akik hallgatják ezt a műsort, hogy bennük van a vágy, hogy hátat fordítsanak mondjuk egy régi életnek, egy másik életnek, hogy lehet egy régi életnek hátat fordítani 39 év után?
Hát minden kegyelem, ez jutott eszembe. Nálam biztos, hogy kegyelem volt, mert nem is tudom megmagyarázni, hogy hogyan. Egyszerűen egy érzés jött, hogy Isten van, és hogyha van, akkor én eddig nem jól éltem. És ez annyira megrázott, hogy a műtét után megsirattam az addig életemet. Hogy miért tudtam, vagy hogyan tudtam addig úgy élni.
És nehéz volt szakítani a régi életformával?
Nem, egyáltalán nem volt nehéz. Hiszen a régiek elmúltak, és újjá lett minden, úgyhogy egy boldogság, egy teljesség érzése volt. De, mint mondottam, a spirál nálam is elindult, és aztán a évek során elszürkültem. A munkában, a család gondjaiban, a körülmények miatt talán nem volt jó közösségem, talán nem is nagyon volt közösségem, ahova járjak. Akkor még falun laktunk, és heti egyszer tudtam menni szentmisére. Az is kevésnek tűnt. Tehát a hitért valóban dolgozni kell, mert anélkül elszürkül.
Igen, ez talán nagyon sokaknak problémát jelenthet, gondolom a hallgatók közül is nagyon sokan vannak olyanok, akiknek minimális lehetőségük van gyakorlatilag a hit gyakorlatra, legalábbis a megszokott értelemben, hogy templomba járni. Ugye azért azt be kell vallanunk, hogy egy városi egyházközség, egy városban lakó embernek könnyebb, mert naponta akár több szentmisére is el tud ugye jutni, akár válogathat az időpontok közül, tehát gyakorlatilag minden adott. Talán ez is sokszor néha probléma, mert addig válogatunk, hogy lemaradunk, ugye sokan mondják, hogy hát ő addig válogatta, hogy vasárnap a 150 mise közül Miskolcon melyikre tud elmenni, hogy végül is lemaradt. Tehát aztán a bőség zavara is okozhat gondot, de hát azért a lehetőség jobban megvan. Ugye sokan biztos a hallgatóink közül, ugye, akik falvakon élnek, heti egyszer van szentmise, vagy lehet, hogy csak két hetente, az is lehet, hogy csak havonta egyszer. És akkor felmerülhet a kérdés, hogy mit tegyek? Tehát, hogyha vágyom a jó Istenre, vágyom az Isten imádására, vele való beszélgetés együttétre, akkor mit tehetek? Hát a következőkben erre is próbálunk válaszokat keresni, és akkor Marcihoz fordulnék, és téged is hasonlóképpen szeretnélek kérdezni, hogy te hogyan vélekedsz az elhangzottakról.
Én szüleim is vallásgyakorló emberek voltak, tehát én kisgyerekkorom óta járok templomba, minden nap imádkozok, de mégis úgy tudnám megfogalmazni az én hitéletemet, hogy az elmúlt 3-4 évben mondhatom magam igazán hívőnek, azelőtt ilyen, hát hogy mondjam, konzerv keresztény voltam.
Vallásos voltál.
Vallásos voltam, de egyáltalán nem mondhatom el, hogy milyen hívő ember voltam. Nekem nem volt semmi krízis az életemben, mint például Mariannak, ami egyik pillanatról a másikra megváltoztatott volna. Azt vettem csak észre, hogy szép lassan, hogy egyre közelebb kerülök a Jóistenhez, és egyre jobban is érzem ezáltal magam. És ahogy egyre közelebb kerülök, egyre jobban keresem én is azt a közelséget és az Istennel való kapcsolatot, és ez eljutatott a mostani szintemre, aminél még úgy érzem, hogy mindig magasabbra és magasabbra kell törni a hitéletbe, mert nem lehet megállni. Tehát igen, ez egy folyamatos küzdelem, nem egyszerű, de hogyha az ember kitartóan küzd, akkor magasra törhet a hitben.
Talán a leggyakoribb, amivel találkozunk a mai társadalomban, ugye az, hogy sokan vannak hívők, de nem járnak templomba. Ugye ez a szlogen, hogy vallásos vagyok a magam módján. Hiszek Istenben, de utálom a papokat. Hiszek az Istenben, de én a magam módján hiszek, meg én tudom, hogy kell hinni. Hiszek Istenben, de én nem akarok menni a templomba, meg hiszek Isten. És akkor rengeteg ilyen szlogen. És úgy szoktam kérdezgetni, vagy szoktam figyelni, hogy mi az oka például ennek, hogy kinek mit jelent az, hogy hívő vagyok a magam módján, vagy milyen akadályok állnak előtte, ami ilyen kijelentésekig juttatja el, hogy hát hiszek, de, és mindig ott van a de. Találkoztatok-e már ilyen és ehhez hasonló életérzésekkel, hozzászólásokkal, Marci?
Igen, találkoztam. Igazából nekem a baráti társaságom sajnos annyira nem vallásgyakorlóak, úgyhogy én úgymond egyedül vagyok a hitemmel a baráti társaságban is, és ez elég nehéz, és nem tudok igazából a hitemről úgy beszélni nekik, hogy ez én úgy gondoljam, hogy számukra hiteles és építő jellegű. Régebben voltak inkább ilyen beszélgetések, illetve ilyen elszólások baráti körben, hogy ami úgymond nem pártolja annyira a keresztény hitet, illetve a vallásosságot. de nem tudtam soha erre jól reagálni. Még most sem nagyon tudom szerintem reagálni, mert nincsenek annyira összeszedett gondolataim, hogy ezzel tudjak mit kezdeni sajnos. Remélem, hogy az a jövőbe majd változni fog.
Minden bizonnyal nagyon sok ember ugyanígy van ezzel, hogy éri a szomszédtól, a baráttól, a postástól, az ismerőstől egy kritika, és nem nagyon tud rá reagálni. Hát talán ezeknek a hangos hittanóráknak ez is lehet a célja, hogy fejlődjünk egy kicsit a hitünkben, hogy a rádióhallgatók is, mi is együtt, és hogy esetleges ilyen kérdésekre tudjunk válaszolni. Zsuzsa, milyen akadályokkal találkoztál a hit terén?
A saját.
Például életem. Igen, a saját életedben.
Kétségeim támadnak saját magamat illetően, hogy tehát, hogyha imádkozok az Istenhez, vagy kérést fogalmazok meg, vagy egyáltalán a gondolataimat elmondom neki, akkor, hogy ő azt meghallja-e. Mert hogy egyáltalán, hogy fog-e rá válaszolni, vagy hogy én képes vagyok-e arra, hogy meghalljam az ő szavát. És ezek ilyenkor olyan elbizonytalanítanak.
Ez egy nehéz kérdés, biztos, hogy sok ember számára, hogy vagy mit kérjek, és ha kérek, akkor az jól sikerül-e, és akkor azt tapasztaljuk, hogy legtöbbször önteljesíti az Isten a kéréseket, de főleg a gyerekek szokták mondani, hogy kértem a jó Istentől egy legót, és hát reggelre nem lett ott az ajtó előtt, pedig megmondtam a jó Istennek, hogy én annyit fogok imádkozni, és legyen már ott reggelre az a legó. És nem lett ott a legó, és akkor szoktam mondani a gyerekeknek, hogy azért a kéréseknél mindig meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit kérünk. Tehát a jó Isten az nem egy ilyen automata, akitől csak úgy bedobjuk a pénzt és kérünk, hanem elsősorban a jó Isten azokat a kéréseinket teljesíti, ami az üdvösségünket szolgálja. Ez az alap minden kérésünknek, hogy vajon az én üdvösségemet segíti, vagy az önzőségemet segíti, és nagyon sokszor, hogyha megvizsgáljuk a kéréseinket, hogy hogyan kérünk, akkor bizony azok nagyon sokszor rólunk szólnak.
Igen, csak tehát, hogy nem is konkrét kérések, hanem például döntéshozatal előtt. Mondjuk, hogyha az élethelyzet úgy hozza, hogy most merre tovább, vagy hogy a helyes irány találja meg az ember.
És volt-e már olyan tapasztalatod, amikor úgy érezted, hogy megvan a válasz a kérdésedre a döntés előtt?
Hát ez nehéz kérdés.
Most nehéz kérdés, biztos, hogy a hallgatók között is van, akinek ez nehéz kérdés, és van, aki ezt átélte szerintem nagyon sok ember, vagy megfontolta ezt a kérdést már. Ha nem, akkor most lehet, hogy most átgondolják, hogy én a múltkor is kértem valamit, vajon teljesült, vagy szolgálta az én üdvösségemet?
Szerintem az lenne a megoldás, legalábbis az én életemben, ha fölteszünk egy kérdést, hogy hogyan döntsünk, hogy akkor kutassuk is a választ, tehát várjuk el azt, hogy Isten fog válaszolni, mert sokszor én is észrevettem magamban, hogy szinte el is felejtem, hogy mit akart, vagy mit kérdeztem, és nem követem vissza, hogy vajon jött-e válasz. És sokszor csináltam úgy, hogy elkezdtem Bibliát olvasni, vagy Zsoltát, vagy bármilyen módon Istennel foglalkozni, és egyszerűen jöttek a gondolatok, és meglett a válasz a kérdésre, és ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak.
Igen, sokan mondják azt is, hogy imádkoznak, kérnek valamit, és akkor úgy imádság közben kinyitják például a Bibliát, és olyan választ találnak, ami majdnem, hogy a kérdésre szinte rögtön válaszol. Jó, most nyilván a Biblia nem egy ilyen totólottószerű kis füzetke, amiből húzogatunk ki néhány gondolatot, és akkor vagy betalál, vagy nem. De én hiszem azt, hogy a Szentlélek tud bennünket úgy vezetni, hogy ha én imádság közben kinyitom a Bibliát, akkor kapok belőle egy olyan üzenetet, egy olyan gondolatot, ami éppen akkor szükséges. Nem tudom, hogy Marci, te voltál-e már így, hogy a Bibliából például kaptál ilyen üzenetet, ilyen jellegű személyes üzenetet.
Ha nem is a Bibliából, mert igazából bevallom, nem régóta olvasom, de pont tegnap volt egy ilyen történet, hogy egy gyónásra készültem, a ma reggeli gyónásra, és gondoltam, hogy keresek egy bánatimát az interneten, és egy olyat találtam, amit még soha máshol nem hallottam, és teljesen az én akkori lelki állapotomra, illetve az én lelkemre hatott úgy, hogy ami pont akkor abban a pillanatban kellett.
Milyen érdekes, hogy az ember egy nem várt imától kap egy ilyen segítséget, hogy az ember csak rákeres valamire, és pont olyat pont akkor talál, ami éppen akkor szükséges lehet. Hát ez is lehetőség, tehát látjuk ebben is az internetet, milyen jó dolgokra is lehet használni, ugye, nem csak a rosszra, hanem ugye az ember tudja jóra is, és sokan mondják, hogy hát régen, amikor nem volt. Hát nem biztos, hogy rossz az, hogy van, rajta múlik, hogy tudom használni. Pontosan az evangélium hirdetésére és a saját magam lelki épülésére is tudom, mikor váratlanul így megajándékoz az Isten egy ilyen gondolattal, egy ilyen imádsággal. Ezek is különleges dolgok. Azt hittem, hogy a mai napon így lezárjuk a hit témáját, és egy másik témát tudunk kijelölni a következő alkalomra, de úgy tűnik, hogy van még amiről beszélni, hiszen itt van a sok kérdés, a sok gondolat, ami született, és biztos, hogy ebben a kapcsolatban még születik újabb és újabb is. Gyorsan összefoglalom, amit mondtatok, ami elhangzott ebben a műsorban, hogy a mai műsor végén is össze tudjuk állítani a lépcsőfokokat, amin tudunk közösen haladni. Először is a mai új megállapításaink a hittel kapcsolatban, a hit értékrend, a hit béke, a hit kapaszkodó. Ezek hangzottak el az elején. Aztán utána a munkához kapcsolódóan, amiről a múltkor volt szó, hogy a hit az egyben munka is. Marian tette hozzá azt a gondolatot, hogy ha dolgozunk a hitünkért, ha nem szürkülünk bele, nem fáradunk bele, akkor nem nehéz nemet mondani a régi életünkre, vagyis az akarat és a hittel való foglalkozásunk segíti a döntéseinket, és tényleg nem nehéz az Isten mellett dönteni. Lehet, hogy emberileg nehéznek tűnik, de amikor meghozom a döntést, megkapom a döntésnek az örömét is. Aztán, amit Marci fogalmazott meg, ezt is nagyon fontosnak tartom egy kicsit így összefoglalva hozzátenni, hogy nem mindegy, hogy valaki vallásos, vagy valaki hívő. Nem engedhetjük meg azt sem magunknak, hogy egy életet leéljünk vallásosan, úgyhogy igazából nem vagyunk hívő emberek. Talán a hitnek ez is egy fontos rész, hogy benne van a hívőben a hit szó, és nagyon fontos az, hogy a hívő ember az, aki tudatosan hisz, nem szokásból, nem hagyományból, hanem tényleg tudatosan dönt az Isten mellett. Ami pedig mindhármótoktól elhangzott, hogy gyakorlatilag az Isten az életünknek a fénypontja, a tápláléka. Lehet, hogy valaki erre később döbben rá, lehet, hogy valaki felnőttként, lehet, hogy valaki egész életében tudta, de nem tudatosította ezt magában. A lényeg az, hogy ne engedjük azt, hogy az évek újra püljenek el a fejünk fölött, hogy csupán vallásosak vagyunk, vagy vallásosat játszunk, úgymond. Engedjük, hogy az Isten átalakítson bennünket. Nem nehéz Isten mellett dönteni. Csak akarnunk kell, vágynunk kell rá, és meg kell értenünk, hogy Isten semmit nem akar elvenni tőlünk, hanem adni akar még többet, mint amink van, még többet, mint amik vagyunk. Adja Isten, hogy mindannyiunk életében növekedjen a hit, és tudjunk együtt ezeken a lépcsőfogokon lépkedni a mindenható Isten felé. Mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánunk, és a Jóisten áldását az életükre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják az Ekke műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portré műsorunkat csugározzuk, melyben a kárpátaljai nagyszülősi és a bükszentkereszti római katolikus templomokba látogatunk el, ahol Weinrauch Mário Ferences szerzetes és Ócsai József Barnabás plébános mondtak szentbeszédet. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban folytatjuk a beszélgetést Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával, az országos töltőhálózatokról, külföldi tapasztalatokról, a kártyás fizetés elterjedéséről, és még magyarországi pályázat lehetőségekről is lesz szó. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben megnézzünk egy tardi portát, és megismerkedhetnek egy mezőkövesdi keresztény nagy családdal is. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és minden kedves hallgatónknak. Szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Az Atya úgy akarta, hogy benne teljes legyen a tökéletesség, és ő adjon elégtételt a világ bűneiért. A kereszten kiontott vére által megadta a megváltás szent békéjét minden teremtménynek az égen és a földön. Olvasom a Kolosszéieknek írt levélben. A kereszt a zsidók számára botrány, a pogányoknak ostobaság. Nem botrány és ostobaság a kereszt nekünk, keresztényeknek is? Ha számunkra a kereszt botrány és ostobaság, akkor be kell vallanunk, hogy nem sokra jutottunk a kereszténységben. Még csak meg sem értettük. A kereszt Krisztus életének csúcspontján áll, és ugyanígy a csúcspontján áll minden keresztény életnek és minden napnak. A kereszt nélküli nap elveszett nap. Már régebb idő óta rájöttem, hogy a feszületnek egy hátsó oldala is van, és ez számomra van fenntartva, hogy Krisztussal együtt én is rá lehessek szegezve. Jézus földi útjának végállomása nem egyszerűen vég, hanem érzékelhető leleplezése egy új kezdetnek. Az üdvösség új korszakának beköszöntése, amely Isten műveként Jézusban a keresztre feszítettben és feltámadottban valósul meg. Uram, bennem sötétség van, de nálad van a fény. Magányos vagyok, de te nem hagysz el engem. Kisítő vagyok, de nálad van segítség. Nyugtalan vagyok, de nálad van a béke. Keserűség van bennem, de nálad van a türelem. Nem ismerem az útjaidat, de te ismered azt az utat, amelyen járnom kell.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,